Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Zsidó Ernő és Zsidó Blanka a Puzzle Ovis Suli képviseletében. Ernő a fenntartó, Blanka pedig az intézményvezető, de azt mondhatom, hogy családi vállalkozás. Akiket köszöntök, sziasztok!
Sziasztok!
És hát nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, ugyanis a Puzzle Suli Ovi, ahogy egy jó puzzlehoz illik, több darabból áll össze, hogy aztán legyen egy egységes kép, de mindenképpen ugye az oktatás kapcsolatos egészen pici kortól, de ide tartozik még egy kicsit Ernőnek a múltjából, hogy tanárként kezdted a pályádat néhány évtizeddel ezelőtt, de aztán volt benne egy kis libikóka, és gondolom, hogy ha ezt elmondod, hogy mi, azután ki is derül, hogy hogyan jött a puzzle ötlete.
87-ben, amikor képesítés nélküli pedagógusként kezdtem a pályafutáson, akkor egy év után rájöttem, hogy igazából nem a gyerekekkel van gond, hanem igazából avval, hogy nem tudom eltartani saját magam, illetve nem tudom a családomat, hiszen egy pedagógus pár kapcsolatban éltünk, ezért én eltávolodtam a munkától, majd pár év múlva visszatértem a gyerekekhez, hiszen közösen a párommal Budaörsön az úszásoktatást elkezdtük ketten, és miután már elindult ez a történet, akkor újra inkább más vállalkozást csináltam, és 13 évvel ezelőtt egy képességfejlesztő játszóházat franchise rendszerben megvásároltunk, és indítottunk szintén a párommal, és itt lépett képbe gyermekünk, mint Blanka, aki éppen akkor a gyógypedagógiai főiskolát csinálta, illetve majdnem már végzős hallgató volt, és amikor végzett, akkor jött az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha az akkori gyermekeknek már egy iskola előkészítő programot csinálnánk, tehát az nagycsoportos óvodások átmenet az iskolában. Ehhez egy nagyobb harmadik társat találtunk, mind a volt tanítónéniét, a Blankának, nekem meg a volt kolléganőmet, és így alakult ki 10-11 éve a puzzle képességfejlesztő házunk, akkor még csak tényleg az iskola előkészítővel foglalkoztunk, majd 7 vagy 8 évvel ezelőtt kezdtük el az óvodát hivatalosan, akkor az alapítványt átvettem, és akkor hivatalosan óvodát nyitottunk, majd közben rájöttünk, hogy az iskola előkészítőből miért engedjük ki a nagy állami szférába a gyerekeket, ha már mi úgymond felkészítettük őket a nagy útjukra, ezért beadtuk az engedélyeztetést az iskolára, és 7 éve megkaptuk a 8-osztályos általános iskolai engedélyünket, és mi egy felmenő rendszerben dolgozunk, tehát első osztálytól kezdtük, és most 5. osztály, illetve a 6. osztályos lesz most a legnagyobb osztályunk.
Magyarán, hogyha lefordíthatom, akkor az kijelenthető, hogy pedagógus házas pár már 30 évvel ezelőtt is lelkesedésből tudott dolgozni, tehát valakinek biztosítania kellett egy ponton azt, hogy kenyér is kerüljön az asztalra, de ha jól értem, a lelkesedés viszont ott volt, ezért is talán időről időre visszataláltak a gyerekekhez.
Így van, tökéletesen látod, tehát igazából akkor, ahogy mondottad, jól látod, tehát a lelkesedésből a nagyem tartotta az órákat, én meg úgymond biztosítottam az anyagi átteret a családnak, de igen, nagyon sokat besegítettem, mint az úszásba, illetve amikor már mondtam, a lányom elvégezte a főiskolát, akkor leült a pucival, már bocsánat, hogy így mondjuk, hogy akkor kezdjük el ezt az iskola előkészítő projektet.
Hiszen pedagógus gyerekként mit látott mást? Pedagógusnak kell lenni, gyerek, akkor ezt valahogy oldjuk meg, hogy ez egyébként működőképes is lehessen dolgozni, és lehessen élni, és lehessen.
Hát, hogy a környékbeli iskolákban, illetve a környékbeli ismerősök gyermekeivel kezdtünk el igazából foglalkozni, hiszen az első évünkben talán 7-8 gyermekünk volt.
Nem, pontosan 10 voltunk.
Orszosan, bocsánat, 10 voltunk, és akkor utána kezdtünk el fejlődni, tehát ez az első év az tökéletesen jó volt, hogy idézelve a barátok gyermekeit indítottuk el a nagy útra, és akkor utána már 2 év múlva már kellett egy nagyobb épületet nézni, és akkor vettem át az alapítványt Kamara erdőbe, és akkor onnan indítottuk el totálisan az óvodát.
De mondhatjuk azt, hogy ez azért még igencsak gyerekcipőben járt a bármilyen magán vagy alapítványi óvoda vagy foglalkoztató, mert mára azért van jó néhány, de ennek az alapötlete, ugye mondtad, hogy a barátok, de majd Blanka mindjárt elmondja, meg gondolom, hogy a gyógypedagógiát végezve azért te találkoztál egy csomó mindennel, amitől azt képzelted, hogy igény lehet erre a hídra, óvodai létből az iskolai létbe, de akárhogy is nézzük, ez még akkor nyilván valamelyest egyedülálló volt.
Akkor kezdődött igazából szerintem a magánintézményeknek így az elindulása. Uh-huh. Tehát akkor még sokkal több családi bölcsöde, családi napközi, tehát akkor lehetett még sok ilyet indítani, többen indultak, de azért indult el ez így a fejünkben, mert az egyetemen egyfajtában az volt, hogy de az iskola előkészítő fontossága, illetve hogy akkor nőttek meg az osztálylétszámok, tehát nem ez a 20-22 fős osztálylétszám volt az államiba, hanem már nőttek 30-35 főre, akár a környezetünkben is, és ezt viszont nem tudták megugrani a gyerekek többsége. Nem azért, mert probléma volt, mert nagy a létszám. Tehát, hogy nem volt meg ez a tyúkanyós tanítónéni szerep, és ebből indult el ez az egész igazából akkor.
Egyébként, ha csak erre rákérdezek, és nem erre akarom elvinni, de az, hogy mondjuk egy nagy létszámban, ez milyen kárt tud okozni? Ugye az biztos, hogy figyelem nem jut elég. De mi történhet a gyerekekkel?
Nem kapja meg azt a megfelelő figyelmet. Nyilvánvalóan ugye az, hogy egy kisebb létszámban vagy, oda tud menni a tanítónéni, ki tudja javítani azt a betűt. Biztos, hogy jól hallotta, jól köti, a matek megvan-e, megérti? És ugye ezt ott helyben le tudja nálunk, tehát egy kis létszámban egy tanítónéni oda tud menni, és figyelni tud. Szerintem egy nagy létszámban, ahol mondjuk több problémás, sajátos nevelési igényű, magatartászavaros, vagy esetleg csak aki nem ért meg az iskolára, nem fogja tudni megcsinálni, hiszen arra megy el a figyelme, hogy azok, akik mondjuk több segítségre van, hogy ott álljon, viszont a többiek meg elvesznek.
Tehát akkor ezt jól értem, hogy ez hosszú távra, igen, nekem is a láthatatlanság jut az eszembe, tehát hogy hosszú távra okozhat olyan gondot, ami nem derül ki, hogy a gyereknek az ő láthatatlansága, az ő észrevétlensége, az mondjuk milyen megrekedtséget okoz.
Meg ugye beszélhetünk arról is, hogy a NAD-ban mekkora tananyagot adnak egy kisgyereknek, amit ugye a tanítón számon kérnek jelenleg, és nem tudja megtanítani, ezért mit csinál? Nyilvánvalóan tök érthetően délutánra adja házi feladatra, otthonra. Tehát a gyerek hazamegy 4-kor, és nem egy olyan ismerősünk van, hogy 6-7-8 óra, akkor még leckét ír elsősként, ami azért nem bírja. Tehát nem bír egy gyerek ennyit.
Hát meg
nincsen
nem
meg a
ez
játéka, szabadsága, az, hogy szeressen iskolába járni.
Mi volt az a gondolat, ami alapján elindultatok, és akkor most maradjunk először a suli előkészítőnél, mert hogy ugye mondtad, hogy ez fontos. Egyébként én visszaemlékszem a saját gyerekkoromra, én úgy emlékszem, hogy nálunk államilag még voltak előkészítő osztályok, amelyek, hogyha valakinek nehezebb volt, akkor biztosítottak plusz órát. Most, hogy a körülmények milyen voltak, azt hagyjuk, mert nyilván teljesen más világról beszélünk, de valamikor ez még benne volt a gondolkodásban.
Benne volt a gondolkodásban, illetve kellett, tehát feladatot csináltak az óvisok, ugye nagy óvisok volt foglalkoztatókönyv, csak utána volt egy változtatás, és ugye már nem volt kötelező a nagy csoportosoknak leülni feladatot, tehát szeretett volna feladatozni, akkor jöhetett, illetve több vegyes csoport alakult ki, ahol a 3 éves és a 6-7 éves együtt van, aminek vannak jó oldalai. Viszont mondjuk egy iskolára való felkészítésnél nyilvánvalóan sokkal nagyobb nehezítő tényező, amikor a kis csoportos odajön, hogy akkor belenéz, és nem tudsz úgy foglalkozni. És megnőttek az óvodáknak is a létszámai. Tehát ott sem voltunk ennyire sokan, emlékeim szerint régen. Itt most is vannak 25-30 fős óvodai csoportok.
Ez azért van, mert kevesebb az intézmény, vagy több a gyerek?
Több a gyerek, talán kevesebb a pedagógus. Nem két óvónő van általában most már egy óvodai csoportban, tisztelet a kivétel, ahol megtehetik, hanem valószínűleg van egy óvodapedagógus és egy pedagógiai asszisztens, aki segít. Régen viszont 3 voltak a csoportban, 2 óvónő és egy dajka.
Ezért feltétlenül szép kell vonni csoportokat, hogy meglegyenek.
Többen vannak, nyilván fejkóta is egy-két óvodának fontosabb, hogy többen vannak, több a fejkóta, jobban el tudja tartani az intézményét. Tehát ezért ez így fentről jövő problémák.
Na jó, hát akkor térjünk rá Pázlra, mert hogy ugye itt van bölcsöde, van óvoda, és van általános iskola, ahogy ezt Ernő is elmondta. Egyébként ez most tart az 5. osztályánál, úgyhogy itt akár csinálhatja azt a család, hogy a első lépésektől kezdve a pályaválasztás első lépéseig, 14 éves korig is tarthatja itt a gyereket. Nézzük akkor a bölcsödét, hogy ott mik a körülmények, mik a feltételek.
Abban már nagyon frissek vagyunk, mert ez az első évünk a bölcsödébe.
Már akkor tapasztalatok.
Igen, ő most lépkedünk, tanuljuk meg a bölcsöde és a magánbölcsödei szférát. Igazából ez úgy alakult ki, hogy nekem van egy kisfiam, és nem találtam neki bölcsödei
férőhelyet. Így szoktak a magánbölcsödék kialakulni. Akit én ismerek, és létrehozott, az azért volt. Mert
másfél-két éves várólista volt, és nem tudtam sehova. Államiban meg kb. Esélytelen volt, hogy berakjam, és ezért így alakult ki. De négyen kezdték, és most már 8-an vannak, 8-9 fő van, és ott vagyunk, és kis apró léptekkel jönnek velünk, igen. Tovább.
És mi kell ahhoz, hogy az ember magánbölcsödét nyisson?
Rengeteg papírmunka. Rengeteg szabályt be kell tartani, nyilván meg kell találni a két nagyon jó kisgyermeknevelőt, és a megfelelő szabályok szerint kialakítani a csoportszobát számukra.
És mi az, amit bölcsiben kell a foglalkoztatás szintjén biztosítani? Mert hát ugye gondolom, itt kell, nem megőrzésről van csak szó, hanem valamiféle fajta fejlesztésről.
Nálunk minden nap foglalkoztatva vannak, minimum kétszer, kint vannak a friss levegőn, tehát hogy gyakorlatilag mint egy mini oviként működnek, tehát hogy le vannak
egyszerűen
foglalva.
Egyszerűen csak ők a kisebbek, ennyi.
Ők a kisebbek igazából, meg az önállóság, mert ugye itt az önállóság, evés, asztalnál ülés, öltözködés, tehát itt egy kicsit több probléma van velük, tehát több dolog van velük, de hogy...
Hát még ezeket ugye meg kell tanítani, igen. De aztán nagyon jól lemérhető, hogy hogy sikerült megtanítanatok a saját bölcsütekbe a gyerekeket, igen. Mert az oviba ugye már ott vannak követelmények, igen. Amiket...
Hát gyakorlatilag itt az oviba át kell sétálni a szembe lévő csoportszobába, és oda fognak menni a kis csoportosaink.
Tehát, igen, hogy... és az óvoda, tehát az óvoda mit biztosít?
Hát az óvodánkban gyakorlatilag majdnem minden csoportban jelenleg két óvónőnk van, de egy szakképzett óvónak fixen van, és egy segítője van. Kis létszámban vannak, és ugyanúgy megkapják a napi foglalkozást, őnáluk is 2-3 foglalkozást kapnak, másfél-két órát vannak kint az udvaron, úszni mennek, kirándulni megyünk, 10 óra gyümölcs, tehát ez is benne van a napi rutinjukba.
Van valamilyen elv, amit követtek? Akár a természetes anyagú játékok, akár a valamilyen módszer szerint nevelés, az élmény alapú nevelés.
Mi az élmény alapú, meg hogy rengeteget, minél több mozgás legyen, mert ugye a nagy mozgáson belül fogunk kialakulni a finom, kisebb finom mozgások fele. A gyógypedagógia ugye alapjaként megtanultam, hogy a nagy mozgás a fő. Tehát annak rendbe kell lennie. Ez az egyik. A másik, hogyha egy kisgyerek nem élheti kint a természetben nagy mozgásokat meg, akkor én leültethetem rajzolni, hogyha egyszerűen nem tud ülni, nem érzi, nincsenek meg ezek a nagyok. Játszon, menjen, fusson, tapasztaljon kint a hathatáros területen, és utána már minden könnyebb.
Ugye Vekerdi mondta, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy akár lehajtott fejjel látszólag céltalanul mozogjon a gyerek, igen. Mert hogy ez mind a egyébként nagyon komoly fejlődési folyamatok idegpályák.
Hadd kiabáljon kint az udvaron, igen. Hagy menjen, fogja a kerítést, sarazzon, vizezzen, biciklizzen, amennyit csak lehet.
Igen, hadd nyúljon bele kézzel az ételbe, tapasztalja meg, és így tovább, aztán majd nyilván kialakulnak azok is, amikor megtanuljuk, igen. Hogy ezt vagy azt már nem csináljuk, vagy nem ez a rend.
Tehát nálunk például most, hogy télen esett a hó kétszer, még az ötödikeseknél is mondtuk, hogy akkor most leáll a tanulás, és menjen ki az egész intézmény, és akkor élvezze a havat, és a hideget, és a jeget, és kim voltak 2 órán keresztül, talán be se jöttek.
Egyébként nagyon érdekes nekem, csak ez egy kiállás, az egyik barátom még Finnországban élnek, és ott 4 éves a legkisebb gyerek, és a -30-ba is kiviszik a gyerekeket.
Nálunk is igazából ónos esőben nem megyünk ki egyedül.
Egyszerűen az a mondás, hogy teljesen mindegy, fel lehet öltözni, ki kell menni.
Igaz, ennyire és sokkal fontos. Jobban lehet velük dolgozni, ha többet vannak kint.
Aha, tehát
hogyha nálunk például a sulisoknál is, vagy a ovinál is nem megy a napi foglalkozás, mert látjuk, hogy ez ma nem megy át. Uh-huh. Álljunk fel, menjünk ki. Tehát, hogy minél többet, mert utána kint egy másfél-két óra játék után visszajössz, és tudsz velük tök jól foglalkozni. Mert megnyugszik. Mert jól érzi magát.
Nagyon érdekes, mert arra gondolok, hogy ha egy ilyen óvodából, vagy bölcsödéből bekerül valaki, átkerül egy teljesen más szemléletű, vagy állami intézménybe, ahol akár feladatorientáltság van, nyugton kell ülni 6-7 órát, biztos vagyok benne, hogy szinte nem is tudja megtenni.
De, mert erre figyelek. Tehát, hogy erre figyelünk, erre próbáltuk tudatosan felépíteni
őket. Próbálsz
úgy
gondolkodni, hogy van, aki majd innen államiba megy?
Igen. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mi mindig elmondtuk, hogy mindig biztosítunk átjárást, és hogy át tudjon menni, mert azért ez egy magánintézmény, amiért fizetnek a szülők, de ha történik valami, akkor át kell menni az államiba. Uh-huh. Tudnia kell a gyereknek ott is ejtelni. A tananyagban, abban, hogy mit várunk.
Azért is kérdeztem rá, mert hogy én elhiszem, hogy van utána egy ilyen vonzódás, meg azt mondja az ember, hogy jó, ha megtehetem, akkor ide járatom iskolába is, de azért nem tudom, 8, meg 3, meg 2 év, tehát hogy itt azért az elköteleződés az lehet, hogy valakinek egyszerűen ennyi éven keresztül nem megy, viszont akkor az mindaz a jó dolog, amit itt beszedett, az nem lehet, hogy egy másik rendszerben meg a hátránya legyen. És hogyan lehet ezt? Mert mondod, hogy figyelsz, megbeszélitek, meg szem előtt tartjátok.
Főleg az iskola előkészítős évünkben, a januártól, ott már például az alvás direkt el, tehát nincs már pihenés, hanem ott is szépen beállítjuk őket rendszerbe, ott is bővítjük, tehát hogy kis csoportba kezdünk el dolgozni velük, és utána direkt, hogyha mondjuk 20-an vannak a csoportba, akkor évvégén már 20-an dolgozunk, hogy egymást is megtanulják kezelni. Tehát ott már nagy csapatban dolgoznak. Illetve ugye, mivel ez egy összevont intézmény, nem egyszer, hogy az udvaron találkozik az előkészítő és az ötödikes gyerekkel. Tehát, hogy meg kell tanulniuk, hogy a nagyokhoz hogy viszonyulnak a nagyoknak, meg hogy a kicsikhez.
Aha, tehát van ilyen integráltság. Igen. Meg akkor gondolom ismerik egymást.
Mindenki ismer mindenkit, igen. Uh-huh.
Tudnak egymásnak segíteni. Hát ilyen értelemben ez olyan, mint egy család.
Hát gyakorlatilag igen, így áll össze az almánk. Uh-huh. Mindenki kis puzzle darab, és akkor ebből lesz egy egész.
Világos. Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim továbbra is Zsidó Blanka és Zsidó Ernő. A Puzzle Suli Ovi képviseletében vannak itt. Blanka az intézményvezető, Ernő pedig a fenntartó. Zene után már is folytatjuk.